Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetéből, az első verstől a 12-ig a következőképpen. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a Lukács írása szerinti evangélium húsvéti története érdekes dimenziókat egyesít magában ebben a néhány percben, aminek történéseit leírja, olyan dimenziókat, amik örökké valók, örök érvényűek. Hiszen látjuk itt a hétköznapokat. Hiszen eltelnek az ünnepek, eltelnek a jeles napok, és az asszonyok, akik Jézus kíséretében voltak már a korábbi időben, az ilyenkor szokásos, mondhatni hétköznapi szolgálatot akarják elvégezni, a kor és a kultúra szokása szerint az utolsó tisztességet megadni az elhunytnak, a halottnak, testének bebalzsamozásával úgy, ahogy az szokásban volt. Hétköznapokat látunk. Arimátiai József sírkertjében botladozó, kora hajnalban igyekvő asszonyokat, akik túlléptek az ünnep nagy napján, a páskán, akik átélték, hogy mi történt a mesterrel, és aztán a hétköznapok monotóniájában lépnek tovább. Megadják a végtisztességet a halottnak. Igyekeznek Arimátiai József sírkertjében, hogy oda menjenek a sírhoz, és elvégezzék, amit el kellett végezniük. Amit elvégeztek ők másnál is, amit elvégeztek anyáik és nagyanyáik minden ilyen helyzetben, ahogy az élet diktálta, hétköznapok adták. És a tanítványok valahol máshol, valahol egészen külön helyen, talán nem is együtt, külön-külön hallgatják a híreket, odafigyelnek talán arra, amit mondanak az asszonyok, de túllépnek rajta. Nem csak, hogy túllépnek rajta, ahogyan írja az evangélista, üres fecsegésnek tartják. Mert a hétköznapokhoz, a Jézus nélküli napokhoz, a bukás utáni napokhoz, amikor föl kell venni újból a ritmust, a monotóniát, már nem tartozik hozzá holmi asszonybeszéd, ami erről az érthetetlen dologról szól. Nagyon különös, hogy amikor megvirrad a hét első napja, amikor az első derengés föltűnik Arimátiai József sírkertje fölött, amikor Jeruzsálem házainak körvonalai talán föltűnnek, és mindenki végig gondolja, egy új napra virrattunk, semmi különös érzés nincs a szívekben, amely fölemelő, amely diadalittas, amely dicsőséges lenne. A hétköznapok dimenzióját rögzíti egyrészt Lukács evangélista. Ugyanakkor ott van a személyesség dimenziója is. azoknak az embereknek a reakciói, azoknak az embereknek a válaszai, akik ennek a történetnek a szereplői. Akik így vagy úgy megérintetnek attól a különleges és érthetetlen jelenségtől, ami először áttöri a hétköznapiságnak a megszokottságát és monotóniáját. Mert a sír üres. Mert nincs előtte a kő. Emberfeletti erőfeszítés azt elhengeríteni, és ki tudja, hogy mi történt ezután az emberfeletti erőfeszítés után. Amikor egy pillanatra meginog a hajnal sötétjében a hétköznapiság monotóniája, amikor az első vett híreknek a fényében valami megbillen egy picit, de még nincs hit, még nincs glóriázás, még nincs rádöbbenés, akkor is azért vannak válaszok, vannak reakciók, van egy személyes dimenziója ennek a lukácsi tudósításnak. Hiszen az asszonyok, amikor mennek az illatszerekkel a sírhoz, itt Lukács nem rögzíti, hogy miről beszélgetnek, milyen gondolatok vannak a fejükben. De aztán, mikor meglátják, mi történik, akkor tanácstalanul állnak. És amikor kapják az üzenetet, valamikor különleges jelenség, különleges küldöttek lépnek oda hozzájuk, akkor földre szegezik a tekintetüket, és megrémülnek. Aztán ez az ijegységgel vegyes értetlenség az első legközelebbi körhöz indítja őket, elfutnak a tanítványokhoz, és elmondják a hírt. És mi a reakció? Egyrészt az üres fecsegés. Bármilyen furcsa, bármilyen érdekes is, nem lehet több üres fecsegésnél. És aztán mégiscsak följegyzi Lukács, Péter egy picit túllép ezen. Ő azért megnézi. Ő azért utána néz. Az ő lelkében, az ő gondolataiban talán ott van az, amit a küldöttek is mondanak az asszonyoknak, tényleg mondott ilyet, hogy előttetek megyek Galileába. Azért érdemes lenne elmenni, megnézni, mi történt. És odafut. És benéz. És nem hisz, hanem csodálkozik. Van ennek a történetnek egy személyes, egy lelki dimenziója is. Hogy amikor a hétköznapi dimenziót megtöri ez a különleges esemény, amikor megbillen az, ami a szokásos, a megszokott, akkor ki hogyan reagál. És persze az a csodája ennek a történetnek, hogy az egészet átitatja, az egészet áthatja és meghatározza, ami miatt egyáltalán le van írva, az maga a húsvéti csoda, az maga az isteni dimenzió, az élet dimenziója, az a látószög, ahogyan az Isten látja ezt az egészet, annak függvényében, annak a cselekedetnek a nagyságában, amit megtett húsvét hajnalán, hogy legyőzte a halált, hogy előszólította a holtak közül az áldozatot hozott fiát, és visszaadta az életbe vetett hit, reménység első csíráját, első másodpercét ennek az egész világnak. Nem csak a hétköznapi dimenzió, nem csak a személyes, a lelki dimenzió, hanem az Isten nézőpontja is ott van, és áthatja, és átforrósítja, és fénylővé teszi ezt az egész történetet. Mert megjelennek azok, akik láthatók, akik nem e világ küldöttei, és arról a legnagyobb csodáról, arról a legnagyobb diadalról tesznek tanúságot, ami ezt az egész történetet megőrizte számunkra, ami ebből az egész történetből nekünk a legfontosabb, ami miatt mi a Krisztus népe vagyunk, hogy ő nem a holtak, hanem az élők ura, hogy ő a mi urunk, és ő előttünk is jár, Galileában, és itt Orosházán, és életünk minden lépésében, ahol előttünk járhat, ahol vezetnek földi útjaink, mert ő föltámadt és él. Arimátiai József sírkertjében, Jeruzsálem derengésben levő házai között ezek a dimenziók összecsúsznak a lukácsi tudósításban. A hétköznapok benne az ember, és az egészet átölelő élet ura Isten dimenziója. És ez a csodálatos egység, amiben van, akik még nem is sejtik, hogy mi történik, van, akik sejtik már és elindulnak az üres sír felé, mindig és minden pillanatban. Ott van a legnagyobb csodát megtenni képes, és meg is tevő Isten. Ott van húsvét diadalmas ura, Jézus Krisztus, az üres sírnak a tátongásában, abban az iszonyatos űrben, ami tulajdonképpen már minden mulandónak, minden rossznak a vereségét jelenti. És ez a különleges hármasság, ami ott ebben a derengésben Lukács szavaiból elénk áll, ez kísér bennünket. Ez van ott a világban az első húsvét óta, és örülhetünk ennek valóságának ezen a mai ünnepen, ezen a mai napon is, a föltámadás ünnepén. Mert hétköznapjainkban, és emberi mi voltunkban, hétköznapi tevékenységünkben és életünkben, emberi életünk reakcióiban, út választásaiban és döntéseiben mindig ott tudhatjuk azt a megtörtént tényszerű valóságot, hogy a sír üres volt, és nem kell keresnünk a holtak közt az élőt, mert ő föltámadt, mert ő él, és mindenkinek ezt az örök életet ajándékozza. Mindenkit erre hív, mindenkit erre indít. Hányszor járunk hétköznapok egyszerű embereiként? Hányszor gondolkodunk arról, hogy mi az a napi feladat, amit meg kell tennünk? Hányszor érezzük nagyon-nagyon profánnak és nagyon-nagyon szentségtelennek az életet, amikor a hétköznapok dolgait tesszük, amikor rossz híreket veszünk, amikor megpróbáljuk sokszor ellehetetlenülő helyzetben a jövőnk képét valamilyen formában magunk elé állítani. Hányszor, de hányszor érezzük magunkat ilyennek? A sírkertben, sötétben botladozó asszonyoknak, akiknek meg kell tenni, amit meg kell tenniük, de már talán nincs is kedvük hozzá, vagy nem így akarták, de mégis megteszik. A hétköznapok dimenziójában, a hétköznapi valóságunkban hányszor érezzük azt, hogy nem is sejtjük, milyen csoda történt és történik folyamatosan a világban. Valahol, minthogyha fölöttünk zajlanának az események, minthogyha úgy lenne az egész hitünk és kereszténységünk dolgába tartozó kérdések, mintha valami felhő elválasztaná tőlünk, hatalmas borulatot okozva, és elfelejtünk túllátni a felhőn, elfelejtünk áttörni, akarni, elfelejtjük hinni, hogy ott fönt, ott ragyogás van, és ott az Isten igazsága és az Isten szeretete van minden napunk, minden gondja ellenére. És ott vannak a reakcióink, ott van a személyes dimenziónk, ott van az, amit tesznek itt ezek a szereplők. Ki, amit éppen jónak gondol, ahogyan töredékes hite vagy töredékes élete éppen lehetővé teszi. Ott látjuk magunkat, hétköznapjainkban, reakcióinkban, cselekedeteinkben, szavainkban, kétségeinkben és lázadásainkban, belenyugvásainkban vagy újrakezdéseinkben. És közben az egészet. Az egészet azt teszi értelmessé, ahogyan ez az egész jelenet azért került ide a Szentírásba. Mert megtörtént a legnagyobb csoda, hogy Jézus Krisztus föltámadt, hogy győzött a halál fölött, és hogy a halál rabjai, a sír partján állók nem kell, hogy attól féljenek, hogy örök nyűg rajtuk a halál, és valami elképesztő mélység a sír, ami örökre elnyeli őket. Ennek láncai, ennek rabsága, ennek félelme, ennek a kudarca az, ami leeshet az asszonyokról, az apostolokról, Péterről, az első gyülekezetről, és ami leeshet rólunk is, mai emberekről. Mert ezt a világot a hétköznapi és a személyes dimenziójában, az objektív és a szubjektív valóságában immár kiírthatatlanul és megszüntethetetlenül áthatolja és átjárja az isteni dimenzió. Hogy Jézus él, hogy ez a világ az életre teremtetett, és amit elrontottunk, amit elszakítottunk, amit töredékessé tettünk, azt az Isten szeretete és az Isten hatalma újból egészé, teljessé és éppé teszi. Ez már mindent áthat. Hiába apostolok első fölindulása, asszonyi fecsegés. Hiába asszonyok félelme, amikor örülni kellett volna, hogy mégis megtörtént. Hiába Péter hitetlen csodálkozása, álmélkodása, tudatlansága. A valóság akkor is valóság. A holtak között nincsen az élő, mert feltámadt. Mert előttük ment Galileába, mert előttünk megy életünk minden útján, mert előttünk jár ebben az egész világban. És ennek örömét hirdetteti, és ennek örömüzenetéért adatott húsvét ünnepe, és ezért örülhetünk mi is ezen a mai napon, hogy kiléphettünk a hétköznapjainkból, hogy elhagyhatjuk kételkedésünket, hogy lázadásainkat az Isten békessége nyugtathatja meg, mert minden értelmet meghaladó az a békesség, ami tenger tud lecsendesíteni, ami kenyeret tud adni az éhezőnek, ami vakok szemét tudja megnyitni, amely a holtat tudja előhívni a sírból, és amely végezetre le tudja győzni magát a halált is. Igen, ennek a minden értelmet meghaladó hatalomnak a békessége veszi el rólunk is halálnak, félelemnek, bűnnek rabságát. És lehet, hogy itt a történetben, Lukács evangéliumában még nem látjuk azt a föltörő újjongást, ami aztán keresztjén évszázadok és évezredek után a Krisztus népéé lehetett, mikor a föltámadást ünnepelte. De ebből lett az. Ebből nőtt ki az egyház, ebből nőtt ki az élő Krisztus élő gyülekezete, ebből nőtt ki az ige hirdetés, az egész világot mára már elérő örömhír, ebből a hajnalból, ebből az üres sírból, ebből a botladozásból, ebből a félelemből, ebből az indulatból, ebből a csodálkozásból. Mert nem emberi mű, mert nem emberek gördítették el a sziklát, nem emberek vitték el a testet, nem emberek kreáltak legendát a történet köré, hanem az Isten győzött, bűn és halál fölött. És ez az ellenállhatatlan erő viszi és hajtja végig a világon, a lélek erejével ennek a jó hírét, és gyűjti össze évről évre húsvét ünnepén a Krisztus népét, gyűjt össze bennünket is, hogy együtt ünnepeljünk, hogy együtt örüljünk ennek, hogy az Isten ennek a világnak minden dimenzióját, minden rétegét, minden objektív és szubjektív valóságát átszövi, átitatja azzal a csodával, hogy a végső szó, a végső diadal, az utolsó szó, az életé. Mert ahogy hallottuk a hét igéjében, ahogy hallottuk az ünnep igéjében, nála vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. És ő nem valamiféle apokaliptikus hős, aki ítéletként kinyitva ezeket az ajtókat rászabadítja mindezt a világra, ahogy nagyon sokan félreértik, hanem ezzel a kulccsal ezeket a kapukat egyszer s mindenkorra bezárja, hogy ne törhessen elő többé a halál és a pokol, ne törhessen többé elő az Isten elleni erő, hanem ő legyen minden mindenekben. És ez az igazi globális csoda, ez a valódi globalitás, ami már nem csak az emberek által tákolt világfalunak a globalitása, nem csak félvak távcsöveinkkel ellátni képes fényév milliárdoknak a távolsága, hanem az Isten ember és az egész világ teljes valósága. Ez az, ami az igazi globalitás, ami az igazi csoda, és ami teljességnek mi is várományosai vagyunk, Krisztus szenvedéséért és haláláért, és az ő halálon aratott, csodálatos diadaláért. Kedves testvérek, húsvét ünnepe valódi öröm ünnep. Olyan ünnep, amelyért érdemes a közösség erejét megtapasztalni, amelyért érdemes elérkezni az Isten házába, és még egyszer és újból megfürödni annak a boldogságában és annak a teljességében, amit az élet diadalának, a föltámadásnak jó híre adhat. És csengjen ott fülünkben a küldötteknek a szava, akik megszólítják azt, aki keresik Jézust. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Igen, hogyha holtak között keressük, nem találjuk. És hogyha Jézushoz jövünk, akkor ne úgy keressük, mint a názáreti rabbit, ne úgy keressük, mint vallás alapítót, ne úgy keressük, mint gyógyítót, ne úgy keressük, mint történelmi szemét, mint tradíciónk gyökerét, mint oltárképet vagy a feszület korpuszát, mert ezek tényleg unandó dolgok, és ezek halott és halódó dolgok. Ne a holtak között keressük az élőt. Nincs itt, nincs ezekben, hanem föltámadt, és ott szólít meg mindenkit a szívénél, ott szólít meg mindenkit az életében, oda lép mindenkinek élete válságában, gyászában, terhében, vagy örömében és békességében, mert ő él, és az élőket keresi. Bennünket, akik most idejöttünk, hogy Péterként csodálkozzunk az üres síron, hogy az asszonyokként értetlenkedjünk, hogy megtörténhet-e, és hogy aztán átforrósítsa lelkünket a léleknek tüze, amely a csodálkozásunkat hitté, az értetlenkedésünket meggyőződésé formálja. És így lépjünk tovább, ezzel a húsvéti hittel, az élet erejével felvértezve a hétköznapok, a személyes lét dimenzióiba, ami vár holnap és holnap után és mulandó életünkben, de már azzal a tudattal, hogy nem a mulandóság alá, nem a mulandó élet dimenzióinak felhőzete alatt, borúban és szomorúságban kell élnünk, nem ezek alá vettettünk, hanem az élet diadalának részesei vagyunk. A hét első napján, kora hajnalban elmentek a sírhoz. A hét első napján, délelőtt eljöttünk Jézushoz, hogy rácsodálkozzunk. Üres. Nincs ott. Él és feltámadt. És hogy ne csak csodálkozzunk, hanem higgyünk. Hogy építsük rá az életünket, építsük rá egész valóságunkat és létünket. És aztán a legvégén, mikor örökre bezáratnak halálnak és pokolnak kapui, akkor maradéktalan öröm legyen megváltott, teljes életünkben és létünkben. A húsvéti hitű örök gyülekezet üdvözült örök életű tagjaiként. Az Úr Jézus Krisztusért, a halálon győztes, feltámadt Úrért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a húsvét csodáját. Hálát adunk neked, hogy hallhatjuk ennek jó hírét, és elvihetjük magunkkal szívünkben, életünkben, minden napunkra. Kérünk téged, az élet csodája, az élet diadala, az élet mindenek felett valósága adjon erőt, hitet, hogy tudjuk hordozni a hétköznapjaink terheit, és tudjunk túllátni síron és halálon, üres síron és a te halálodon is, ami életünkre, ami örök létünkre, eljövendő örök országodra. Amen.